Üdvözletem! Csütörtök visszarendeződés, úgyhogy flaszterezünk még hozzá Pápai Györggyel, az Ellensúly szerkesztőjével.
Köszöntöm a nézőket.
És Lakner Dávid kollégával, a Magyar Hang újságírójával. No, egy kicsit visszamegyünk az időbe, de azért megyünk vissza az időbe, mert amiről beszélgetni fogunk, annak szerintem vannak mostani friss rezgései is, úgymond, és nem csak Magyarországon, hanem világszerte, bár azok a rezgések nem Magyarországra indultak, de hasonlóak, ez jó zavaros lett, mondtam én, hogy visszatérünk ugye a régi szép időkhöz. Szóval, hogy deltéri gyilkosság. És talán nem is a gyilkosságról, hiszen azt most már sok műsorban innen-onnan, onnan is nagyon sok módon megbeszélték, időnként úgy, ahogy talán nem is kellett volna, hanem hogy így az utórezgései ennek a történetnek. Ugye meghalt két fiatal, a szurkolók, foci szurkolók egy ilyen megemlékezést szerveztek, amit a Mi Hazánk mozgalom úgy érzett, hogy azért remek alkalom arra, hogy ő is egy kicsit megvillantsa magát, és ismét elmondhassák azt, hogy szükség van a csendőrségre. Fogalmam nincs, hogy mit szeretnének ezzel a csendőrséggel, mindegy, kicsit ilyen off-topic ebben a történetben. És hát akárhogy is nézzük, eléggé felkorbácsolódott ez a jó öreg, hogy is szoktuk ezt PC módon mondani? Cigány-magyar együttélési konfliktus, góc, csomag, problémakör, nem tudom. Hogy mi a helyzet most akkor? Kinek jó ez, kinek nem jó ez? Tehetette volna valamit a városvezetés? A Karácsony Gergelyt is elővették, ugye, amikor azt mondta, hogy ne legyen rasszista megmozdulás. Az egy valahol nagyon aljas dolog volt, hogy a foci szurkolókra rászerveződött Mi Hazánk mozgalmas történet, de mindenki azt kezdte belelátni, amit bele akart ő látni. Tehát aki valami nagy náci összejövetelt akart látni, akkor azt látott, közben berágtak azok, akik joggal érezték úgy, hogy őket most összenácizták, mert semmi közük ez az egész, egyszerűen csak oda mentek emlékezni. Most legfrissebben a Karácsony Gergelyről már ilyen cikkek jelennek meg, hogy a gyilkosok pártjára állt, ugye a kormánymédiának a magyarázata, nem tudom.
De ez biztos egyébként, hogy ugyanaz a helyzet mindkét oldalon, tehát rögtön felháborodtak a szurkolók, hogy attól még, hogy oda mentek, attól még ők nem lesznek mind nácik, meg attól még, hogy egyesek azt skandálják, attól, hogy cigány bűnözés, attól még nem mind skandálták azt. Miközben ugyanezen logika alapján beszélnek egyes cigány származású bűnözők alapján úgy, mintha az egész cigányságnak szégyenkeznie kéne miatt. És szerintem kicsit furcsa, amikor elkezdenek emiatt olyan cigányok szabadkozni, akiknek semmi közük nem volt az egészhez. Meg amikor ugye cigány származású emberektől kérdezik meg, hogy na és ők mit gondolnak erről. Uh-huh. Tehát, hogy mindkét oldalon megvan ez, hogy kikérik maguknak ilyen politikailag korrekt módon, hogy ne mossák őket össze azzal, amit nem ők követtek el, viszont az ellenoldalnál pedig már úgy csinálnak, mintha nem csak egy adott bűnöző lett volna, hanem rögtön egy egész csoport nevében követte volna el a bűncselekményt.
Igen, tehát ugye ez tényleg furcsa, hogy az ember elvárja azt, hogy valaki nagyon tudja differenciálni most a Mi Hazánknak, meg a szurkolóknak a szerepe között. Mikor a másik oldalról azért, ha mindent belesűrítünk egy narratívába, legyen a soros, migránsok, nem tudom mi, tehát hogy miért... Tehát én se örültem, hogy Karácsony Gergely azon sorainak, meg egyáltalán ennek a visszatérő rasszistázós, nácizós beszédmódnak, ami tőlem nagyon távol áll. Csak ez is furcsa, hogy mondjuk én is először, nekem is mellett közben derült ki, hogy zajlódott le ez az egész, mert én először azokat a képsorokat láttam, hogy is mondjam, megtermett fiatal emberek, igenis van cigány bűnözést, skandálnak a pesti utcán, akkor az embernek azért bejönnek olyan érzések, amik ugye ezt azért korábban már valami hasonlót tapasztaltunk, tehát nyilván jó ennek utána menni, főleg mondjuk az, hogy mi a médiában dolgozunk, vagy valami ilyesmi tevékenységet csinálunk, akkor kell is, hogy ezt megtegyük. De én valahol megértem, hogy valakinek azok a képsorok mit hívtak be, főleg, hogyha mindig is e szerint közelített ezekhez az eseményekhez. Ez azért érdekesebb, mert azért itt volt egy nagy csavar az egészben, itt a tüntetésekhez való viszonyulás. Tehát, hogy azért nagyon sokan ezt úgy élték meg, hogy míg a dudálós tüntetők már a nem tudom hányadik csekket kapják és 750 ezer forintos büntetést kell befizetni, addig a kormány, mert nyilván ez megint egy általános, a kormány hagyja, hogy a rasszisták azok meg parádézzanak, ami nyilván egy nagyon sarkított meg szélsőséges olvasat, de hát olyan terhelt közéletünk van, meg olyan bizalomhiány van, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy ez előjött. Ráadásul azért bizonyos előzményei vannak, mert míg a hát nem tudom már, hogy volt a PC megfogalmazása, de most leegyszerűsítve a roma kérdést, a migráció elég sokáig elmosta a magyar közéletből, addig az a konzultáció, ami elindult, aztán most teljesen más fordulatot vett a válságnak hatására, azért az is valahol a roma kérdést kezdte visszahozni az asztalra. Tehát láthatjuk, hogy a kormány részéről sem volt idegen az, hogy ez valahogy visszakerüljön, és hát az szerintem hosszú távon nagyon érdekes kérdés lesz, hogy ha mondjuk a Mi Hazánk, vagy bármilyen szerveződés erre próbál rájátszani, ahhoz a Fidesz hogyan fog viszonyulni. Mert sokan most azt mondják, hogy ezt engedi, meg hagyja, de hát ez egy nagy kérdés, hogy a Fidesznek az érdeke mit fog diktálni ebben a kérdésben. Mert messze jutottunk a két halott fiatalembertől, ami, tehát hogy mindig szomorú, hogy utána aztán ott tartunk, hogy de mi a kormánynak az érdeke. Tényleg történt egy szörnyű tragédia, de sajnos ez mindig bekerül ebbe a mezőbe, és egy nagy kérdés, hogy például ez most a Fidesznek jó vagy nagyon. Én nehezen tudom megmondani, hogy most a Fidesznek annyira érdeke lenne ez, mert azért itt az jön vissza, hogyha kiderült, hogy igenis van cigánybűnözés, akkor mi történt az elmúlt 10 évben? Amikor, hát úgy tudom, hogy a Fidesz volt kormányon, és elvileg mindent megtett a romák felzárkóztatása.
Azért az brutál, nem? Hogy még, hogy, mintha úgy tűne, hogy megy előre az idő, azt valahogy hát úgy tűnik, hogy folyamatosan azok körül a dolgok körül pörgünk is. De nem tudom, engem azért az is elgondolkodtatott mélyen, hogy azért egy ilyen bűncselekmény így csak így megtörténik Budapest belvárosában, ami azért ott a legbekamerázottabb, meg a legbiztonságosabbnak mondott, úgymond részek egyike, és ez tényleg brutális bűncselekmény volt. Tehát, hogy oké, hogy egy valaki követi el, vagy néhányan követik el, de mégis azért ott van az emberben, hogy a fenébe fordulhat elő, hogy egy ilyen bűncselekmény, vagy egy ilyen tragédia történik meg. Szerintem ez is
ilyen bűncselekmények vannak vidéken is,
tudom, mindenfelé. Tudom, meg mondom, itt egy vagy néhány ember követi el, nyilván ezért ilyen rendszert húzni, csak mégis ott van az emberbe, és ez könnyű kihasználni egyébként, tehát a biztonsági érzeted az ilyenkor azért meginog, és akkor erre hajtanak rá ilyenkor a szélsőséges pártok.
Csak ez nyilván. Egy ilyen toposz is lehet, hogy a Deák téri gyilkosság. Tehát ez így ki van emelve, hogy ez nem mit tudom én, hol történt Baranyában, vagy Baz megyében, hanem ez a Deák téri gyilkosság volt, tehát szerintem itt nem véletlenül most csak egy puszta helyszínről van szó, ami történetesen lehetett volna bármi, mert ebben benne van, hogy tényleg a belváros közepén, és hogy ez mennyire szörnyű és borzasztó, de közben ez egy kicsit, ezt azért többen is felhívták erre a figyelmet, hogy ebben is van egy ilyen sajátosság, hogy na, ha a Deák téren történik, akkor fáj, de azt meg megszoktuk, hogy ott a végéken meg ez mindennapos.
Hát, amikor már ide azért az, hogy két fiatal embert brutálisan szúrnak le, az azért annyira nem mindennapos. Szerintem egy ilyen kvázi, hát most nem azt mondom, hogy átlagos, de egy ilyen városi balhé hát során,
csak,
ahol...
Csak ez is egy sajátos érzékenység, ami lehet, hogy Dávid elől veszem a témát, mert bocsánat, csak te érzékenyebb vagy ezekre, de hát azért, hogyha az ember követi azokat a híreket, hogy milyen típusú családon beli erőszak esetekről számol be a sajtó, tehát ahhoz most véletlenül sem akarnék lebecsülni egy késes gyilkosságot, de hát azért nagyon brutális esetek történnek mondjuk ezen a fronton is, és ott nem beszélünk, nem tudom, családi bűnözésről, meg egyebekről. Itt azért ez szerintem egy nagy, tehát hogy szimbolikusra tette azt, hogy Budapesten, a belvárosban, és egy olyan helyzetben, amikor tényleg egy kicsit a, hogy is mondjam, kijöttünk a karanténból, tehát hogy már úgy értem politikailag, tehát hogy amíg nagyon erősen dominált a koronavírus és a hozzá kapcsolódó kormány ellenzék adok-kapok a híreket, most így pont lett egy olyan, mondjuk így, hát ilyen kezdődő hírvákum is, amiben nagyon nagyot tudott szólni ez az egész, főleg úgy, hogyha erre valaki ügyesen rá is szervezett, itt most nem az ultrákra, hanem a Mi Hazánkra gondolva.
Igen, miközben persze tényleg vannak ilyen feszültségek, konfliktusok, vidéki Magyarországon mindenfelé az elmúlt évtizedekben folyamatosan voltak, amire nyilván nem lesz megoldás az, hogy kimennek mindenféle szlogeneket skandálni. Jó, persze. Inkább lenne az oktatás a megoldás, az, hogy eleve ne járkáljanak késekkel, ne azt lássák otthon a családban, ne az legyen ebben a szocializációban benne, hogy fegyverrel járkálni menő egyáltalán. Ez sok tényező múlik, és tényleg problémát okozott az, amikor még előző évtizedben, meg korábban erre mindig az volt a válasz, hogy de igenis egy etnikumhoz ne kössünk semmilyen tulajdonságot, mert nyilván az egyes ember kötni fog, meg lesznek előítéletei, ha jogosak, ha nem. De
tehát az biztos, hogy
ez nem feltétlenül szüntethető meg így teljesen.
Az a gubanc ezzel, vagy nem gubanc, szóval hogy azért nem egyszerű ez az egész történet. Nagyon sokszor beszéltünk már ebben a műsorban arról, hogy kvázi teljes régiók, de lassan már azt lehet mondani, hogy megyék is, jó, az még a túlzás, de már majdnem, hát hogy magukról lettek hagyva. Tehát ott, ahol rengeteg roma él, baromi nagy a szegénység, nagy a nyomor, ott azt most be lett söpörve a szőnyeg alá itt a migrációval, meg pláne, és tényleg mindenkinek ajánlom, járjon vidékre, nézzen szét egy kicsit a vidékiek, ne jöjjenek Budapest és ismerkedjenek a fővárossal. Szóval, hogy elképesztő részek vannak, komoly nógózónák, hogy úgy átmész X településen, nem tudom, 5-6 településen is akár, hogy azt mondod, te itt nem akarsz megállni, meg se állnál autóval fényes, nappal se. És akkor utána kiderül, hogy nem megy ki a mentő adott esetben, hogy a rendőrök se inkább nem hagyják, hogy ott maguknak megoldulják a dolgok. Van egy csomó ilyen nógózóna Magyarországon. Ezekben a nógózónákban nagy részt romák élnek. Tehát oké, hogy hogy alakult ki, csak innen már nagyon könnyű azt mondani, vagy nem nagyon könnyű, hanem hogy mintha már nem is sztereotípiákról beszélnél. Nem tudom, mennyire volt ez érthető. Tehát ezekben a régióban igenis a bűnözők fogják uralni a telepet, mert a központi hatalom fogta magát is, kivonult. És onnantól kezdve viszont van, ott már akkor tényleg úgy működik minden, mint egy rendes, tisztességes nógózónában. Akkor mi van? Akkor az hova kötött? Az kinek a felelőssége? És hogyha valaki azt mondja, hogy ha Magyarországon van 4-5 település, ahol én nem merek megállni fényes nappal se, mert úgy érzem, hogy nincs ott a központi hatalom és veszélyben vagyok, akkor és közben romák vesznek körül, mert romák laknak ott, akkor adja magát a dolog. Szóval nem tudom, hogy mennyire érthető az, amit itt próbálok összerakni.
Tehát hogy ezek a
sztereotípiák, ezek így valósággá válnak. Mert a kormányzat az egyszerűen otthagyta magukra ezeket a izéket. Semmi más nem fog a nyomorból, nem fog pipacs szárba szökkenni, hanem a nyomorból borzalmas dolgok fognak szárba szökkenni adott esetben. És akkor a sztereotípiákra azt lehet majd mondani, hogy hát, öcsém, ezt tényleg nézd meg, hogy élnek.
Persze, tehát az biztos, hogy a cigánybűnözés, mint általánosító kifejezés, az semmiképpen nem szerencsés. De hogy van egy jól specifikálható, körüljárható probléma, az meg teljesen biztos. Tehát lehet azt mondani, én is mondtam mondjuk, hogy így van durva családon beli erőszak, akár középosztálybeli családokban. Lehet azt is mondani, volt ilyen felvetés, és én kevésbé ismerem az ultra szubkultúrát, de hogy azért, aki járatosabb ebben, az felfedezett ott a képeken egy-két olyan a bűnözés ellen skandáló szereplőt, aki maga is résztvevője volt már késeléses ügynek, akár adott esetben ezért a törvényel is meggyűlt a baja. Tehát, hogy nyilván nem specifikus probléma, tehát nem csak a romák késelnek, vagy évek, de az, hogy van ez a roma-magyar feszültség bizonyos helyzetekben, ez tudja ezt a témát újra és újra előhozni. Tehát, hogy nem véletlenül lett sikeres politikai termék ez, amit még a Jobbik vezetett be annak idején a magyar köztudatba, és nem véletlenül lehet ezt újra már egy másik pártnak, vagy legalábbis a Jobbik régi vadhajtásainak ezt felelvényteni, mert valahol azért van itt egy mély valós probléma. Én mindig ott van a fejemben az, hogy annak idején a Jobbikról mondták, hogy már a régi Jobbikról, hogy de legalább kimondja. Aztán lehet, hogy nem ad rá megoldást, meg egyéb, de legalább kimondja. Nekem akkor kezdett furcsa érzésem lenni, és azért is emlegettem fel egy kicsit azt a tervezet, bár abban a formában meg nem valósult nemzeti konzultációt, amikor a szegregációs ügyekkel kapcsolatban, mintha a magyar kormány kezdene el valami nagyon hasonlót csinálni, hogy de legalább kimondja. Csak az a szomorú, hogy a magyar kormány sem igazából megoldást akar rá hozni, ha csak nem majd az iskolaőrök, meg nem tudom, hogy mik lesznek a...
Nem üd le a témákat előre.
Tanulságos volt ebből a szempontból a Gulyás Gergelynek a mai válasza a Kormányinfón, amikor rákérdeztek, hogy van-e cigánybűnözés. És akkor először elmondta ugye ezt, hogy annak idején a Jobbik vezette ezt be, tehát így próbálta rájuk is tolni, és akkor így hozzátette rögtön, hogy de ugye használta Göncz Katalin ezt a szakkifejezést, hogy cigánybűnözés, tehát felbukkant ez a szó egyes ilyen kriminológiai szövegekben, és akkor utána hozzátette, hogy kormány álláspontja szerint cigánybűnözők vannak, de cigánybűnözés nincs. Tehát, hogy így mondott mindent, és azon...
Hát ez a... Igen, tehát ez a hogy kavarjuk a szart, nem? Tehát igen. Mindenkinek megpróbál játszani, nem? Tehát azért mégiscsak egy Európai Uniós kormány minisztereként csak nem mondhatja azt, hogy ki, de azért a B középnek is azért adni kell valami kis móka kacagást, szóval hát...
Igen, de nem is egyszerű a helyzet, mert azért azt megfigyeltük az elmúlt 10 évben, hogy nagyon finoman fogalmazva a magyar kormány az érdekel bizonyos típusú feszültségek élezésében a... többségi álláspont és az általában kisebbségbe szorítani kívánt ellenzéki álláspont között, tehát hogy eljussunk odáig, hogy Karácsony is a bűnözők pártja rá, stb. Tehát bizonyos szempontból neki ez a diskurzus jól is jöhetne, főleg akkor, hogyha ha most feltételezzük azt, hogy válságosabb idők jönnek, és akkor mindig jó, hogyha nem arról a típusú válságról van szó, csak közben itt ez a másik nehézség, hogy azért mégis egy 10 éves Fidesz kormányzás mellett jutunk vissza akkor ezek szerint a 2007-2009-es viszonyokhoz, az viszont meg nem túl jó bizonyítvány a kormányra nézve. Tehát szerintem ez most ad némi fejtörni valót a zajtörőztöknek,
hogy meglátjuk, pillanatművészete, tudod, az szokott itten érvényesülni mindig, de ha már szóba hoztad, akkor előkaparom ezt a témakört, itt valahol felírtam magamnak, ugye az iskolaőri intézményről lenne szó. Na figyeljetek, rejtvény következik, na olvasom. Szeptembertől 200 intézménybe iskola rendőröket vezényel a Klebersberg intézmény fenntartó központ, akiknek többek között a drogfogyasztás és az agresszió visszaszorítása lesz a feladatuk. A tanácsadók munkájukat a tankerületekkel egyeztetett éves munkaterv alapján az iskolák vezetőivel együttműködésben látják el. Amennyiben az intézmény részéről igény merül fel, a tanácsadó osztályfőnöki órán, szülőértekezeten vesz részt, vagy felvilágosító előadásokat is tart. Na, mi tűnt fel ebben a szövegben nektek?
Az a baj, hogy ilyen szöveget hallgatva az ember elkalandozik, de...
De kis izé vagy, de komolyan. De nem azért, hogy kalandozhatsz el,
nem itt ez a hivatalos nyelvezet, az feltűnt.
Igen, nekem is. Jó, ez 2013-as.
Igen, én is azon gondolkozom, hogy az elmúlt 10 évben folyamatosan
volt már egy ilyen nagy neki erickedés, itt kiképeztek 200 főt, hogy őket majd ott 200 iskolában szétszórják is ekkor. És engem is egyre megzavart a dolog egyébként, hogy először azt gondoltam, hogy ez a mostani témának a szövege, csak utána nézem, ha valami nem stimmel, és elkezdtem utána nézni, hol vannak ezek a figurák? Nem is hallottunk róluk, hogy lett volna ilyen működés, vagy elindult volna valami.
A digitális oktatásért felelős kormány biztos is volt, hogy ő mit csinált, az se derült ki. Tehát, hogy... De most van a nagy időszak ennek, hogy beinduljon a digitális oktatás, jöjjenek az eddig bujkáló iskolaőrök.
Na mindez, csak azért akartam, hogy ti is megszívjátok, ne csak én. És akkor a valóság ezzel szemben az, hogy ugrunk 7 évet, és ismét azt mondja a kormány, hogy... Az iskola rendőri intézmény bevezetését Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be május végén azzal az indoklással, hogy vannak olyan iskolák és térségek, ahol a tanárok veszélyeztetettsége fennáll. Egyébként ez egy kicsit már szigorúbb, mint a korábbi, sőt sokkal szigorúbb, mert hogy ezek az új iskolaőrök kényszerítő eszközzel rendelkező, sajátos jogokkal felruházott személyek, akik közfeladatot ellátó személynek minősülnek és rendőrségi alkalmazottak. Iskolaőrök egyenruhát, szolgálati igazolványt és jelvényt kapnak, az egyenruhájukra fel lesz írva az iskolaőr. Az iskolaőrök intézkedési és kényszerítő eszköz alkalmazási jogosultsága csak a nevelési oktatási intézmény területére terjed ki tanítási időben. Szóval ez már tényleg ilyen hatósági személy, komolyabb atrocitás, mármint hogy nem atrocitás, hogy mondjuk ezt, a közfeladatot ellátó személy, hogyha velük szemben ugye lép fel valaki, akkor az súlyosabb büntetésre számíthat. Most az a helyzet, hogy erre se tudom azt mondani, hogy ez így fekete-fehéren jó vagy rossz, mert közben meg valóban vannak olyan, amiről az előbb beszéltünk, a no-go zónában található no-go iskola, ott bizony cudar a helyzet sokszor.
Hát ez is ilyen felületi kezelés. Megpróbálják most így csillapítani kicsit az indulatokat, de hát ettől még a kiváltó okok nem fognak megszűnni. Nem is lesz egyszerűbb. Persze az jó, hogyha sikerül néhány ilyen erőszakos esetet emiatt megszüntetni, vagy csillapítani. Ott van a rendőr, és akkor közbeavatkozik.
Van olyan pedagógus ismerősöd, aki ilyesmi helyen tanít? Azt szerintem ők örülnek. Nekem van, és annyira azért nem szomorúak, mert amiket mesélnek, azok a sztorik, azért azok tényleg kemények. Tehát ezekben egy-egy intézményben nagyon sok minden zajlik, de oktatás például épp hogy csak, mert szinte képtelenség.
Hát ez is az a sztori, amit nehéz így rögtön kritikával illetni, mert akkor az ember ki tudja, kinek az oldalára áll, és a másik, hogy tényleg elmarad ez is, amit te mondasz, hogy azért az tényleg elfogadhatatlan, hogy diákok, tanárokat megfélemlítenek, megvernek, egymást megfélemlítik, megverik egyebek. Tehát, hogyha ha olyan helyzet van, hogy ezt nem lehet másképp megoldani, akkor lehet, hogy tényleg erre van szükség. Az egy érdekes dolog különben, hogy mi történt a két szövegrészlet között, tök 13-as volt az egyik,
de valami
nagyot változott, hiszen akkor még olyan iskolaőrök lettek volna, akik nem tudom milyen előadásokat tartanak, meg drogmegelőzési, most már azok vannak, akik tonfával mennek, de épp hogy nem éleslőfegyverre. Jó, csak hogy ez megint egyfajta, azért fölmerül a kérdés, hogy oké, de lehet, hogy nem kellett volna eljutni idáig, vagy az megint nem biztos, hogy egy túl jó bizonyítványt állít ki a kormányról, hogy ha már itt tartunk. A másik meg, hogy...
Figyelj, Gyuri, tökéletesen igazad van is egyébként, amit most felvetesz, ó, Istenem, az egy nagyon szép szó, azt mindenki jegyezze meg, hogy ezt én mondtam
először. Húterágozódásra érkezett,
amit igen, igen. Szóval, hogy amit mondasz, az nagyon érdekes, és tényleg ilyen szempontból is rá kéne nézni erre, hogy mitől lett ennyivel radikálisabb, a helyzet lett radikálisabb, a kormány lett radikálisabb,
az igények, ez
egy nagyon érdekes felvetés. Viszont, hogy
azt nem mondom, hogy ez szükségtelen, tehát hogy az félreértés ne esített, ezt azért akarom hangsúlyozni, nem csak azért, hogy majd, amikor valaki ki akarja ragadni bizonyos szavanyat a kontextusba, ezt mellé lehessen állítani, hanem mert tényleg megvan az igény, csak azért abba gondoljatok bele, hogy tényleg már itt tartunk, ez a mindenre rendészeti megoldást adunk. Járványhelyzet van, rendészeti megoldás kell. Ezért irányítsa a belügyminiszter a kórházakat. Mit tudom, pedagógiai problémák vannak, rendészeti megoldás. Tehát azért azt nem tudom, hogy emellé oda van-e téve az, hogy amúgy mennyivel több nem tudom, gyógypedagógus, felkészítő pedagógus, pedagógiai asszisztens fog csatlakozni ezeknek az iskolaőröknek a munkájához. Mert nyilván az lehet, hogy ha már ott tartunk, hogy ennyire robbanásveszélyes a helyzet, valaki le kell, hogy állítsa azokat a gyerekeket. De az, hogy ne jussunk el ideig, hogy ez a helyzet mérséklődjön, ahhoz igenis valamiféle oktatási nevelési eszközökre lenne szükség. Tehát én sokkal nyugodtabb lennék, hogyha jönne ehhez az a következő rendelet vagy egyéb bármilyen hivatalos megállapítás, de amúgy ezekbe a körzetekbe ennyivel több pedagógiai alkalmazott kerül, hogy az amúgy is halmozott a hátrányos helyzetű gyerekekkel.
Nem, közvetlenül, amit akartam mondani, hogy ugye azt mondtad, hogy ez is egy olyan helyzet, ahol a kormánynak azért azt kell mérlegelnie, vagy biztos, hogy fogják is mérlegelni, hogy van jó vagy rossz-e, hogy milyen fényt vet rájuk az, hogy valóban az ő 10 éves kormányzásuk ideje alatt jutott el a magyar társadalom arra a szintre, hogy egy rakás iskolába oda kell rakni egy speckó rendőrt. Mondott te, hogy és akkor ez... De szerintem ez nem vett semmilyen fényt a kormányra. Maximum akkor, hogyha így belefutsz ebbe a 2013-as torokba, ugye, hogy ezt már egyszer megtetszettek oldani, hát bocsánat. Akkor az, de még akkor se. Tehát ez tényleg annyira működik ez a pillanaturolásának művészete szerintem, hogy ezt a kérdést én nem tudom, hogy mostanában érdemes-e felvetni, hogy nekünk, a múlt mennyire csak vissza a kormányra.
Hát nekünk azért csak legyen érdemes az ilyen kis zugokban, ahol ilyen kérdéseket vetnek fel. De jó, persze, nyilván nem ezt fogja meghatározni. Tehát az, hogy tehát azt mondom, hogy egy ilyen korszakban mindent rendészeti módon oldunk meg. Nyilván ez nem véletlenül van így, nem független attól, hogy erre vélhetően van igény. Mert lehet, hogy tényleg valakinek a vírus helyzetben is az a biztonságérzetet, hogy fegyveres katonákat látott grasszálni budapesti utcákon. Én lehet, hogy jobban örültem volna annak, hogy a kicsit átláthatóban és transzparensebben kommunikál az operatív törzs, de mindegy, én ezekben a kis fülkékben beszélgetek veletek, és nem miattam küldik a katonákat, de valaki miatt küldik. Tehát, hogy biztos, hogy van igenis egy széles választói réteg, amelyik ezt a fajta, hát most annyi szó volt erről a férfiasságról, meg hát ez ilyen férfias magatartásokat verje. Megverték a tanárt, akkor oda megy, és az meg megveri a gyereket. Oké, most nyilván karikírozok, meg tényleg nagyon nehéz belehelyezkedni annak a tanárnak a helyzetébe, aki tényleg konkrét fizikai veszélyben kell, hogy végezzen egy olyan munkát, amit az állam meg a társadalom amúgy nem becsül meg megfelelően, mert ez is egy sajátos, és szerintem erről beszéltünk sokszor, hogy úgy várjuk el a tanároknak a megbecsülését, hogy közben tényleg lehet tudni, hogy lehetőleg minden pedagógus inti a gyerekét, hogy nehogy erre a pályára menjen, hogy tudjuk azt, hogy milyen anyagi megbecsültséggel jár ez, hogy milyen társadalmi megbecsültséggel, tehát hogy nyilván kevésbé fognak majd egy olyan tanárt megverni, aki egy elismert szereplője a társadalomnak, de hát nem e felé tartunk továbbra sem.
Igen, csak hát hogyha gyökerénél nem kezelik a problémát, ha nem kezdik el a térségeket fejleszteni, akkor ugyanazt fogunk tartani, hogy 2027-ben is jön egy hír, hogy iskola rendőröket vetnek be, és akkor megint elkezdenek arról beszélni, mert lesz egy-két erőszakos eset.
Nem, már erősebben, az is iskola kommandós lesz. Tehát, hogyha 7 évente ugrik egy szintet, akkor az iskola tech lesz.
De legalább kimondják a problémát.
Viszont, és mi van, ha egy olyan pozitív hozadéka van ennek a történetnek, hogy attól kezdve, hogy a tanárok biztonságban érzik magukat, mert igenis ott van ez az egyenruhás személy, mégiscsak elindulhat valamiféle oktatásszerűség, vagy akár oktatás is ezekben az intézményekben, aminek hát megvan az a hatás, hogy a diákok tanulnak, és ettől tényleg jobb lesz a helyzet. Azt tudom, hogy most ez ilyen optimistának tűnő
legyen így,
forgatókönyv, de akár.
Ebben bízik az ember, csak az az egy gyanú eset, nem véletlenül jöttem ilyen pedagógiai asszisztensekkel, meg egyéb szakképesítésre rendelkező személyekkel, hogy szerintem bizonyos, ezekben a helyzetekben azért egy egyszerű pedagógus nem biztos, hogy föl van arra készítve, hogy hogyan tudja megállni a helyét. Tehát az biztos, hogy most nagyon erősen föl fog futni mondjuk a digitális oktatásnak a kérdése, annak hatására, amit átéltünk. Nem lenne rossz az irányelmények hatására, meg az oktatásnak ilyen szegmenseivel is jobban foglalkoznak, és fölkészítenek arra szakembereket, hogy lehet mondjuk egy ilyen mit tudom, magától létrejött szegregált iskolában mondjuk jól oktatni. Még ha nem is beszélünk a szegregáció egyéb kérdéseiről.
Szerintem Amerikát hagyjuk. Azt ugye úgy jött volna ide, hogy mindegy, már nem jön ide, hanem inkább beszéljünk Trianonról, jó? Én most nagyon-nagyon sok helyen, sok embernél látom, politikusoknál pláne, hát náluk aztán a hatalmas összetartozás cunami tört ki, hogy ez lett a szlogen, és hogy ezt ma mindenhol tényleg összetartozunk. És azon gondolkodtam, hogy ez egy tök szép szlogen, és még az is lehet, hogy egyébként, hogy a határon túli magyarokkal ez működik. De hogy határon belül, vagy kis Magyarországon, vagy mit a maradvány országban ez az összetartozunk, hát azért ezzel nekem van egy kis bajom. Nem, én ezt nem nagyon érzem, hogy ez így működne a hétköznapokban, ez a nagy magyar összetartozás. És mondom, ebben az a faramuci, hogyha belegondolok, szerintem tök sokan mondják azt ma, bárkit megkérdezel, 10-ből nem tudom hány ember, de 8-9 biztos, hogy azt mondaná, hogy igenis nagyon fontos az, hogy a határon túli magyarokkal meglegyen a kapcsolat, igenis tekintsük őket is magyarnak, és a többi, és a többi. Közben meg mi itt a kis Magyarország határain belül frankon össze vagyunk folyamatosan ugrasztva, és hát, hogy is mondjam, ezekben az úgynevezett szekértáborokban létező polgártársaink annyira nem nagyon kedvelik egymást.
De ezt mit lehet erre mondani?
Sem megerősíteni, sem tudom.
Mindenki össze van ugrasztva mindenkivel, ez így van határokon kívül, a határokon túl is szerintem. Volt a Gazda Albertnek ma egy jó írása a Magyar Hangoldalán, ami arról szólt pont, hogy a hétköznapi asítani kell Trianon, tehát a hétköznapi dolgokat nézni. Még ezzel szemben mondjuk érdemes, esetleg nem érdemes, de hát meg lehet hallgatni a mai trianoni emlékülésen elhangzott beszédeket Kövér Lászlótól és Áder Jánostól, amik ilyen tipikus ilyen ünnepélyes beszédek, az ember hallgatja, elalszik rajtuk, semmilyen érzéseket nem kelt bennük, de kicsit felmondják a történelmet, kicsit elmondják a szlogeneket, semmit nem érez az ember benne személyesen magához kapcsolódva.
De az még néha jobb eset, hogyha a politikus beszédeken elalszik az ember, mert azért még hajmeresztő dolgok is elhangoznak. Tehát, hogy tényleg megvan ez az erőteljes szembeállítási igény, és nem beszéltünk ugyan Amerikáról, ezért kell visszatérni rá, de hát tulajdonképpen ott sem pusztán egy rasszizmus probléma van most, hanem egy mondjuk egy rasszizmus körül zajló eseménysorozat kapcsán jön elő egy mélységes megosztottság a társadalomban, ahol nyilván egy olyan országról beszélünk, ahol komoly demokratikus hagyományok vannak, és mégis látszik az, hogy amikor szélsőséges véleményvezérek irányítanak egy folyamatot, akkor nagyon durván tudnak az ellenségek csattani. Hát Magyarországon nagyon hasonló helyzet, leszámítva azt, hogy nincsenek meg a demokratikus hagyományok, tehát még inkább megvan ez a szélsőséges megközelítés, és Trianonnal kapcsolatban pont az a probléma, hogy az még jó, hogyha ha elalszunk a politikusi beszéden, de vannak azok a megközelítések is, amelyek ezt kifejezetten ki akarják használni. Tehát egyrészt, mondjuk nyilván inkább a fideszes oldalról, hogy azt mondani, hogy a baloldal hányadszor meg hogyan rontod rá a nemzetére, és már akkor is, és máig, és máig azon dolgoznak, hogy Trianon beteljesedjen, és nem tudom micsoda. És a másik oldal is azért ritkább esetben, de mondjuk, hát nem akarok neveket mondani, úgy is tudjuk, azért van ez a fajta határon túlizás is, ami szintén a politikai szembenállás.
Azért nyugodtan mondjál neveket, azért hát a DKS magutolta.
Pont ő legyen az egyetlen politikus, akit most itt emlegetünk, ám legyen, de tényleg működik ez a dolog, ráadásul a legnagyobb probléma vele az, hogy tehát, hogy nem, másodnak nem a problémák fölül közelítsük. Tehát, hogy én nekem azért tetszik most ez a 100 éves emléknap, mert többen is mondták ilyen megkönnyebbülten, és van benne valami, hogy a koronavírus azt elintézte, hogy a hivatalos megemlékezések egy kicsit visszaszorultak, nem annyira arra figyel az ember legalábbis. És én például nagyon sok jó írást olvasok most, hát ott volt a Magyar Hangnak a múlt heti összeállítása is, de mit tudom én, a Válasz Online-on az Ablonci Balázsnak az írását, akkor a Bumeskán Bödő Gergely történésszel készült interjút, és egy csomó olyan írást, ami újszerű megvilágításba helyezi ezt a kérdést, és pont az összetettségeire virágít rá. Itt megint ebben a kis sarokban talán lehet dolgok összetettségét szépnek tekinteni. Tehát a politikusi megközelítése azon túl, hogy nagyon sarkosan szembeállít, tényleg az a szomorú, hogy tényleg minden a lehető legegyszerűbb sémákba van bele gyömöszölve, hát ezt tudjuk, hogy mindene felé halad, soros, és akkor egyszer másképp zökken a vonat, amikor Trianon, és akkor utána visszatérünk majd a soroshoz, vagy lehet azt mondani, hogy jönnek, és akkor itt szavaznak meg, stb. Miközben teljesen nyilvánvaló volt a mostani választáson is, hogy a határon túli voksok gyakorlatilag egyetlen mandátum sorsát sem befolyásolták, egy szimbolikus küzdelemről van szó itt. Ez is, hogyha van egy réteg, akinek ez szúrja a szemét, akkor majd jön Gyurcsány Ferenc, és akkor ő fölvállaljanak a rétegnek a képviseletét. De nekem azt tetszett, hogy ha valaki egy kicsit ezt félre tudta most tenni, és most könnyebb volt félretenni pont ebben a speciális helyzetben, akkor azzal szembesültünk, hogy mégiscsak Magyarországon van egy olyan nyilván keveseknek szóló közéleti, vagy nem is tudom milyen diskurzus, ami sokkal színesebb és érdekesebb nekem is. Tehát, hogy csak abba belegondolni, hogy Trianon nem csak úgy történt, most csak mondok egy sem, tehát minden rossz él nélkül, a gyerekeim és a digitális oktatás keretében megkaptak különböző videókat, és akkor volt egy, amit megnéztem ők, és ott úgy volt, hogy ekkor és ekkor döntöttek arról, hogy Magyarországot feldarabolják, minden, és nem azt várom, hogy ez a gyereknek kontextusban legyen állítva, csak utána, amikor elkezdek beszélgetni a kislányommal arról, hogy de amúgy mi volt ez a döntés, mi volt a hátterű. Azért csak volt ott egy háború, csak volt ott egy olyan ország, ahol nemzetiségi konfliktusok voltak, És ráadásul, hogy egyáltalán milyen helyzetben, a tanácsköztársaság után, a spanyol nátha után.
Meg egy folyamatosan örökkön-örökké jól teljesítő magyar elit, nem?
Tehát azt hiszem, hogy aki ezeket kimondja, hogy mondjuk volt a magyar elitnek ebben felelőssége, az nem jelent, hogy nem fáj neki Tirionó. Hát hogy ne fájna Tirionó?
Igen, csak sokkal egyszerűbb az Tudjátok, inkább várjál, menjünk a múltból át a jövőbe. Én azon gondolkodtam, hogy szerintem Trianonnal, ez a kinek hogy fáj meg, ez mindenkinek legyen a úgymond magánügye, aki járt már határon túl, ha többször, ha vannak ismerősei, rokonai pláne, az pontosan tudja, hogy milyen élni mondjuk Kárpátalján, de még akár Erdélyben is, nem? Tehát, hogy azért tudjuk, hogy milyen magyarnak lenni ezekben a régiókban. Inkább arról próbáljunk meg agyalni, ha már itt vagyunk ebben a kis értelmiségi zugban, hogy mit lehet kezdeni Trianonnal, hogy ne vesszen el a dolog, de ne is márványosodjon bele ebbe a pont, amit a mai politikusi beszédek mutattak ebbe a világba, tehát ebbe nagyon fáj, és zokogunk, és nem soha, és akkor ilyen kicsit ilyen karcsörtetős, de mégis közben lemondós hangulat, meg világvége hangulat, hanem hogy értsék a fiatalok, hogy tudják, hogy szeressék a határon túli részeket, hogy úgy érezzék, hogy az igenis hozzánk tartozik, és nem valami idegen ország. Tehát, hogy mit lehet kezdeni Trianonnal úgy, hogy ez egy élő Trianon legyen, és ne úgy érjen, mint a lángoló semmi, ami soha nem.
Hát szerintem ez
hanem, hogy mi a fenét lehet kezdeni. És mondok is egy jó példát, szerintem jó példa, a Határtalanul program, amikor iskolások mennek kirándulni ide-oda, amoda, ugye, határon túli magyar régiókba. Ez egy baromi jó program, és az én fiam is, amikor hazajött, mindaz, amit meséltem neki korábban, meg előtte, hogy milyen élményei voltak nekem Erdélyben, hát nyilván nem mondtam el ugye a legzavtosabb részeket, szóval, hogy úgy összeállt neki is, hogy tehát az az érzés szerintem, nekem tényleg nagyon sok élményem van, de hát nem furcsa mód, de az egyik legerősebb élményem az, amikor Zakopánéba mentünk busszal, és már baromi sokat mentünk fel éjszakra, és még mindig azt tudtuk mondani, hogy még ez is magyar volt, meg még ez is magyar volt, meg még ez is magyar volt. A másik ilyen élménye az embernek, ami nagyon erős, az amikor elmész a Erdély szélére, ott a határkőhöz, hogy itt volt a történelmi Magyarországnak a széle, és akkor így belegondolsz, hogy melyik is utaztál te, hogy most megérkezz ide. És akkor ezekből az élményekből hogy lehetne valahogy összerakni azt, hogy tényleg ez az összetartozás, meg egység, ami vagy van, vagy nincs, vagy olyan, vagy nem tudom, hogy legyen, és hogy működjön is, hogy korszerű legyen, nem tudom, ez most kb. 5-5 teszem fel azt a kérdést, hogy mennyire érthető az, amit itt próbálok összerakni, csak hát ezek ilyen nem egyszerű kérdések. Csak engem ez sokkal jobban érdekelne, hogy maradjon meg Trianonnak ez az összetartozós része úgy, hogy nem így, tehát nem ezzel a Attilába bújtatott, bajusz, pödrös, múltba tekintő és szomorkodós, hanem éljen, létezzen, működjön, szeressük, kultúra legyen benne. Miket lehetne ide kitalálni? Hú, ez nagyon hosszú volt, bocsánat.
És nekünk egy percben meg kell válaszolni.
Szerintem pont a Trianont, mint gyűjtő fogalmat, az így nem lehet hozzávenni. Tehát ezzel persze, hogy foglalkozni kell, meg kell, persze, hogy jók ezek a programok, de ha ezt az egészet rögtön így Trianonhoz kötünk mindent, tehát az erdélyi magyaroknak ugye megvannak a mai problémáik, a Székely Nemzeti Tanácsnak az aláírás gyűjtése például egy jó példa erre, de nem Trianon alapján élik az élet mindennapjaikat, és ha mindig elkezdjük Trianonhoz kötni, hogy mi van Erdélyben, mi van Felvidéken, mi van a határon túli magyarokkal.
Nem mondom, hogy kössük oda, csak hát mégis az az alapja a dolognak, hogy ők szerencsétlenek azért zuhantak át a friss határ túloldalára, mert történt, ami történt. Tehát de ezt muszáj elmondani, hiszen különben miért kellene arról beszélni, hogy mi van a magyarokkal itt ott, amott. De hogy nem tudom, tehát hogy ez ilyen 21. századi legyen, ilyen korszerű legyen, és ne ez amit most nagyon sok helyen látni tényleg, és én tökre átérzem mindenkinek a fájdalmát, Sátraújhelyként nem nehéz, ugye, mert nekünk tényleg aztán hétköznapok szerves része volt a Trianonnal való együttélés. De nem tudom, nekem nagyon hiányzik, hogy valamilyen irányba elinduljon, és mondom, ez a Határtalanul program, szerintem ez egy jó történet. Csak ilyenek kellenének még.
Szerintem szép, azért kell szétszedni a kérdést, mert ha veszünk egy gyűjtőfogalmat, hogy Trianon, és annak alapján kialakulnak ilyen csoportidentitások, akkor nyilvánvalóan ezek a küzdelmek tovább fognak folyni. Tehát az emberekben egy ilyen természetes dolog, hogy kialakulnak különböző csoportok, az emberek nyilván élhetnének mindig békességben, meg boldogságban, meg szerethetni mindenki egymást, de nyilván lesznek konfliktusok, és hogyha egy Trianon fogalmat ezt így bedobjuk, akkor nyilvánvalóan ennek mentén kezdenek el egymás arcon, és akkor már így mindenki azt fogja érezni, hogy neki a csoportidentitásának megfelelő dolgokat kell felvenni, és akkor a székelyekre úgy tekint, mint ők minden nap énekelnék a nélküledet tényleg, meg így minden nap emiatt küzdenének, hogy Trianont meghaladják.
Ezért hát, is szeretnék valamelyest, az aláírás gyűjtés is ugye arról szól, hogy egy kicsit az Unió persze, segítségével igen. Úgymond meghaladni pont.
De a 21. században.
De a 21. században, igen.
De itt én is csak Dávid azt tudok csatlakozni, meg hát amíg a szélsőséges narratívek léteznek, addig nehéz középen megtalálni azt, ami nem bírál a szélsőségek felé. De biztos ebben van egy csomó személyes dolog is, tehát nekem például Felvidéken élnek is rokonai. Tehát hogy nyilván ez sokat segített abban, hogy egyrészt lássam, hogy vannak határon túli magyarok, jártam ott, láttam, hogy mitől nehezebb. És a másik, hogy a Felvidék meg abban segít, hogy az ember ne feltétlenül csak a magyarnál is magyarabb székhely, nem tudom milyen romantikában tudjon gondolkodni, bocsánat, senki se értse félre, csak nyilván Erdélyhez kötődnek mondjuk olyan típusú képzetek, amik, hogyha elment az ember egy felvidéki lakótelepre, és lát, hogy nagyon hasonló körülmények között, nagyon hasonló módon élnek emberek, akkor feltétlenül ebbe a szélsőségbe sem tud olyan nagyon könnyen belesodródni. Az biztos, hogy külhomban magyarként élni, az valahol mégis csak teljesítmény, mert itthon nem kell teljesítmény ahhoz, hogy magyar legyél, ott azért mégiscsak megőrizni a nyelvet, a kultúrát, akár itt kitéve magadat egyéb atrocitásoknak, nehézségeknek. Van ebben valami, de itt... Szóval az a szomorú, hogy ilyenkor, amikor az ember erről akarna beszélni, akkor olyan fogalmakhoz fog eljutni, ami most nagyon csúnyán, multikultinak, meg nem tudom, meg hangzik, de tényleg, ha elfogadjuk azt, hogy egy sokszínű Európában élünk, és ott például a magyar nemzet ez egy olyan, ami nem áll meg a határainál, hanem azon túlterjed, és itt is ott is élnek magyarok, és az alapvetően egy jó dolog, akkor lehet erről gondolkodni, csak akkor fordítva is így kéne erről gondolkodni, hogy amúgy a sokszínűség az egy jó dolog, csak mi most annak örülünk, hogy etnikai homogenitás van, meg nem tudom micsoda, tehát gyakorlatilag ez is egy messzire vezető kérdés lenne, de ami most a migrációs diskurzusban kialakult, a nemzetállam fontosság, az etnikai homogenitás, meg ilyenek, amik jönnek a Fidesz részéről, az gyakorlatilag Trianonnak egyfajta ünneplése, mert nem lenne homogén etnikaiak homogén magyar nemzetállam, ha nem lett volna a Trianon. Akkor lenne egy nagyon sokszínű, soknyelvű, hatalmas nemzeti kisebbségekkel rendelkező Magyarország abban az esetben. Aminek én nagyon tudnék örülni, csak akkor nehezebb volna azt mondani. Meg arról beszélnek, meg ott a nemzetállamnak is nyilván megvan a maga fontossága, de folyton arról beszélnek, milyen fontos a nemzetállam, az éppen minket zár be ide és zárja, vagy rekeszti ki ebbe a határon túlra szakadt magyarokat. És hát még egy dolog, bocsánat, csak mindig az autonómia törekvések kapcsán. Most nagyon szépen fölbuzdult mindenki itt a véghajrában. Én örültem, hogy összejöttek az aláírások. Én már hónapokkal korábban aláírtam ezt, amit örültem is, hogy megvolt az a kis visszaigazolás, amin ezt meg lehetett nézni, hogy mikor tette meg az ember. De úgy benne van az emberben az is, hogy tehát nagyon fontos lenne a székely föld autonómiája, meg egyebek, csak itt visszatérek oda, hogy lehet, hogy nemzetileg összetartozunk kifelé, de benne meg nem tudunk összetartozni, és így néha valaki már kicsit küzdhetne a helyi magyarországi autonómiákért is. Tehát, hogy nekem azért egy nagyon sajátságos dolog azt látni, hogy a különböző fideszes oldalak, és ezt jól teszik, hogy megosztják és buzdítanak mindenkit, hogy Székelyföld autonómiáért küzdjön, küzdjön már valaki egy kicsit a Balatonnak az autonómiájáért, vagy azért, hogy ebben az országban nem minden egyetlen központi vízfejből legyen irányítva. Tehát, hogy olyan furcsa, hogy az a gondolkodás, amit kifelé természetesnek tartunk, hogy igen, aki ott nemzeti kisebbség az éljen békében és legyen minél autonómabb, az itthon nem érvényesül, itt mindenki legyen lehetőleg egyforma kisebbségek. Hát kíváncsi volnék, hogyha a roma kisebbségen kívül más nagyszámú lenne, azt hogyan tudnánk elviselni. Itt belül ezek a kódok nem érvényesek, itt teljesen másképp gondolkodunk, és inkább utáljuk egymást más.
Persze ez nem csak a mi felelősségünk, hanem a szomszéd nemzetek is. Tehát a román kormány részéről is, meg a román értelmiségiek, meg politikusok részéről is ugyanúgy működik ez a hergelés, csak éppen Magyarország ellen.
Hát persze, ez egy hatalmas felelősség, és hát itt jutunk mindig vissza az EU-hoz, hogy van azért ez a fajta másik, ez is egy kicsit ilyen árvalányos dolog, hogy na itt az EU-val légiesülnek a határok, és amint nagyobb integráció, nem szerintem, és azért erről kevés szó esik, hogy azért szerintem az, hogy egy erősen EU-ellenes hangulat tudott kialakulni az úgymond nemzeti, vagy nem tudom milyen táboron belül, azt szerintem részben azzal is összefüggésben, hogy egy nagyon-nagyon rossz tapasztalat volt azt látni, hogy pont ez a helyzet nem működik, hogy onnantól, hogy Szlovákia, Románia ugyanúgy EU tag, mint mi, attól még ugyanúgy csicskáztathatja a magyar kisebbséget, mint korábban. Lehet nyelvtörvényt csinálni, lehet állampolgársági törvényt csinálni.
Abszolút így van.
És nagyon rossz fényt vet ez az EU-ra, és tehát nyilván most erről is nagyon polarizáltan kell gondolkodni, a szent megmentő EU, aki végre bombázhatná Magyarországot, vagy a nem tudom, a Soros zsebében lévő bürokraták, akik el akarnak minket törölni a föld színéről, nem, az EU is kritikával illethető egy csomó módon, és pont ebben, hogy szerintem ami egy nagyon nagy lehetőség lett volna arra, hogy a magyarokkal beláttassa azt az EU, hogy miért fontos, az ezen keresztül történhetett volna, hogyha a magyarok azt érzik, hogy ja, attól, hogy valaki külhoni magyar, attól ugyanúgy.
Hát csak ez a kérdés, ugye egyből jönnek az Európai Unió egyéb tagállamaiban található konfliktusok, hogy jó, és akkor a spanyoloknál,
Tamás,
ugye...
Nem is az Európai Uniótól érdemes várni a megoldást, hát, nem inkább a kétoldali kapcsolatoktól, tehát hát a szlovák tárgyalásoktól.
Hát az biztos, hogy fontos lenne, csak azért én azt továbbra is azt mondom, hogy bizonyos dolog, például az az állampolgársági törvény, ami Szlovákiában van, az botrány, hogy ilyen lehet az Európai Unióban. És bizonyos nyelv törvénykísérletekről is el lehetett ezt mondani. Nem az EU-tól kell várni, csak azt mondaná az ember, hogy ez botrány, mondjuk az más kérdés, ami Magyarországon történik, úgy általában szerintem az is botrány.
Hát csak kérdés, mennyi a realitás annak, hogy egy ilyen hatalmas intézmény kevésbé legyen bürokratikus, tehát nem minden ilyen kicsi problémát úgy intézenek el, hogy jó, majd küldenek oda egy-két megfigyelőt, egy-két jegyzéket összeírnak, egy-két tanulmányt írnak.
De abban igaza van a Gyurinak, hogy azért ebben volt tényleg, emlékszem erre a kis ábránd képre, hogy azért úgy tekintettünk majd, hogy na majd a Schengen, akkor majd tényleg, hát ugye kvázi tényleg így elvégtulnak a határok, és hát ez a száz éves, hát akkor nem száz éves konfliktus, ez elkezd majd megoldani, ahhoz képest nem ezt láttuk valóban, hanem azt láttuk, hogy időnként még az uniós tagállamokon belül is keményebben nyírták, hogyha olyan volt épp az aktuális hatalma a magyarokat, magyar kisebbséget, mint korábban. Tehát, hogy valóban ez egy olyan mint amire nehéz azt mondani, hogy hát jaj, hát kis bürokratikus ez a nagy izé.
Persze, miközben van jelentősége, mert azért Kárpátaljához képest, szóval nagyon nagy különbség, hogy valaki most uniós tagállam vagy sem.
Jó, az kétségtelen.
De azért itt is kölcsönös sebek keletkeztek, amelyek, mint tudjuk, nehezen hegednek be.
Na de mielőtt végleg elbúcsúznánk, itt a friss magyar hang. Én szánom bánom, de még nem tudtam belenézni. Ellenben.
Van benne egy hármas interjú Jeszenszky Gézával, Rejhet Jánossal, Ungvári Krisztiánnal, konzervativizmusról, polgári Magyarországról, van benne interjú Pardovi Mártával és a tranzitzónák bezárásáról és a menekültügyről. Érdemes elolvasni.
Ja, ennyi? Azt hittem, hogy jobban felkészült a kollega.
Fabricius Gáborral is van benne interjú a készülő filméről, azt is én készítettem.
Jó, most már a hármas szintet kezdjük elérni. Na jó, szóval, hogy megjelentünk, tartjuk magunkat, úgyhogy bízunk benne, hogy még egy kicsit most, sőt, sokat erősödni is fogunk, hogy vége a szigorú intézkedéseknek, és ismét meg lehet vásárolni az újságárusoknál is alapot, meg itt ott a boltokban, úgyhogy jó szívvel ajánljuk. És akkor most köszönjük a figyelmet.
Köszönjük.